A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök igaz Istentől. Amen. Olvassuk és hallgassuk az igét Ézsaiás könyvéből, Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből, a 12. verstől a 31. versig. Az igét a gyülekezet leülve hallgassa. Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 12. verstől így szól hozzánk Istennek igéje. Ki mérte meg markával a tengervizét? Ki mérte meg arasszal az eget? Ki mérte meg vékával a föld porát? Ki tette mérlegre a hegyeket és mérleg serpenyőbe a halmokat? Ki irányította az Úr lelkét? Ki volt tanácsadója, aki oktatta? Kivel tanácskozott? Ki világosította felült? Ki tanította meg a helyes eljárásra? Ki tanította tudományra? És ki oktatta értelmes cselekvésre? A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. A szigetek egy homokszemnek számítanak. A Libánon fája nem elég a tűzre, állata nem elég az égő áldozathoz. A népek mind semmik előtte, puszta semmiségnek tartja őket. Kihez hasonlíthatnátok az Istent, és hogyan készíthetnétek el képmását? A mesterember bálványszobrot önt, az ötvös bevonja arannyal és ezüstláncot forraszt hozzá. Aki szegény ilyen áldozathozatalra, nem korhadó fát választ, ügyes mesterembert keres, hogy olyan bálványszobrot készítsen, mely nem inog. Hát nem tudjátok? Nem hallottátok? Nem mondták el nektek régtől fogva? Nem magyarázták meg a föld alapozását? Az, aki ott trónon a föld pereme fölött, melynek lakói csak sáskáknak tűnnek, az eget fátyolként teríti ki, kifeszíti, mint lakósátrat. Semmivé teszi a fejedelmeket, a föld bíráit megsemmisíti. Alig ültették el, alig vetették előket, alig vert gyökeret törzsük a földben, és csak rájuk fúj, és kiszáradnak. Elragadja őket, mint szélvész a pólyvát. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze, mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el. Értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálás szívvel hajtjuk meg fejünket előtted, megköszönve az elmúlt hetet és annak minden áldását. Dicsőítünk, Urunk, kegyelmedért és szeretetedért. Áldunk téged megtartásunkért, gondoskodásodért, erőnkért. Köszönjük Istenünk ezt az új vasárnap reggelt, amelyen újra eljöhettünk, hogy hallhassuk a te szavadat, figyeljünk a te üzenetedre. Köszönjük, hogy szólsz hozzánk, úgy, ahogyan szóltál a prófétákhoz, az apostolokhoz, az első keresztényekhez. Kérünk, hogy nyisd meg értelmünket, adj csendességet szívünkbe, hogy befogadhassuk, amit elkészítettél számunkra. Add, Úrunk, hogy méltatlanságunk ellenére is változtatni tudjon minket a szó, amelyről hisszük, hogy tőled jön, és általad van ereje hatni életünkre. Tégy készé bennünket a veled való találkozásra. Amen. Ige hirdetésre készülve a 258. dicséretünk első, 5. és 6. versét énekeljük. 258. dicséret első verse így kezdődik: Fohászkodom hozzád, Uram Istenem. Amelynek alapján szól ma hozzánk a mi Urunk, amely írva található Péter első levelének első fejezetében, a 3. verstől a 12. versig eképpen. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hit által az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen az utolsó időben. Ezen örvendeztek, noha most, mivel így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre. Őt szeretitek, pedig nem láttátok. Ő benne hisztek, bár most sem látjátok. És kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük lévő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Amen. Kedves testvéreim, Jean-Paul Sartre Nincs kijárat című drámájában a pokolról alkotott saját elképzelését tárja elénk. Két nő és egy férfi, kárhozatra ítélve, egy szobába lépnek be. Egy olyan szobába, amely semmiféle kínzással nem fenyeget. De arra vannak ítélve, hogy mindörökre ebben a szobában maradjanak. Alvás nélkül és szemhéjak nélkül. Mind a hárman le akarják tagadni valódi múltjukat. A férfi úgy tesz, mintha a forradalom hőse lett volna. A valóságban azonban egy vonatbalesetben halt meg, miközben menekülni próbált, miután elárult a társait. De a nők még ennél is hitványabb életből lépnek ebbe a szobába. A szoba kényszeres intimitásában bűnnel terhelt titkaik mind napfényre kerülnek. Semmit sem lehet elrejteni, és semmit sem lehet megváltoztatni. Sartre képzeletvilága felkészít bennünket híres sorára. A pokol a másik ember. De a dráma tanulsága, az ítéletnek az a vonala, amely felé a mű mozdul, ami vagy, az az életed. Ami vagy, az az életed, és semmi több. Szervben elutasította a kereszténységet, de ez a dráma mégis önmagunk vizsgálatára indít. Ki mondaná azt szívesen, hogy az vagyok, ami voltam, nem pedig, hogy az vagyok, ami lenni szerettem volna, vagy ami lenni szeretnék. Sartre egyik lehetséges magyarázata, a pokol ott kezdődik, ahol a remény meghal. Sartre elképzelése a pokolról alul marad a valósághoz képest, hiszen Isten ítélete nem csak a másik bűnös ember szemhéj nélküli szemei elé tárja a bűnöst, hanem Isten mindent látó tekintete elé is. Ugyanakkor Sartre arra figyelmeztet bennünket, hogy mennyire szükségünk van a reményre. Amíg van élet, addig van remény, mondjuk. De ha a remény meghal, akkor mi marad? Honnan jöhet akkor a reménység? Hogyan tekinthet az ember életére, jövőjére, vagy egyszerűen önmagára, örvendezve és reménységgel? Hogyan küzdhető le az életet is megtörő mély pesszimizmus? Mit tehet az ember saját magáért? El tudja-e bűneit hagyni, Képes-e egy szabadabb életre vezetni önmagát? Tapasztaljuk erőtlenségünket minden nap. Szenvedésünkről és az ezt megváltoztatni nem tudó passzivitásunkról, tehetetlenségünkről ír József Attila is. Semmi ágánő szívem, kis teste hangtalan vacog. Köréje gyűlnek szeliden, és nézik a csillagok. Valami együttérzésre, lehajlásra, szelíd odaadásra vágyik a tehetetlen ember, hogy kiemelje a semmiből, a vacogásból, a reménytelen űrből. Péter levele a reményről szól. Egy olyan reménységről, amely elérhető és kézzel megfogható, mivel Isten, aki Atya is, új életet adott nekünk. Ez a kiinduló pontja az új életnek, Istenünknek és Atyánknak az az elhatározása, hogy megmenti az embert a bűnből és a reménytelenségből. Péter fogalmaz így, Jézus Krisztus Istene és Atya az, aki újjászült bennünket. Ezt a liturgikus formulát használja Péter, hiszen az Úr mindkét arca egyaránt nagyon fontos. Isten, aki hatalmas, mindenek fölött Úr, uralkodó. Aki megtehet bármit, mert őt semmi sem korlátozza. Akinek hatalmáról a próféták is bizonyságot tettek. Aki képes újjászülni az embert. Ez az a hatalmas erő, amely lehajol az emberhez. Minden egyes hozzá képest oly kicsi teremtményhez, és ad neki új életet. Mert nem csak Istenő, hanem Atya is, aki szereti az embert, és ebből a szeretetből induló akarattal adja az új életet gyermekének. Ennek az Istennek és Atyának az elhatározása az, ami döntő ebben a folyamatban. Az önmagát pusztító, tehetetlen ember még segítségért is alig tud kiáltani. Legtöbbször hangtalan vacog. De ha el is jut odáig, hogy felemelje szavát Istenhez, a kérésnél többre nem képes. Nem tudja helyrehozni azt, amit elrontott. Nem tud kimászni abból a gödörből, amelyet saját maga ásott magának. Ennek a tehetetlen embernek az életébe lép bele az Isten saját akaratából. És elküldi fiát, hogy új életet adhasson az embernek. Új életet, amely a reménység jegyében kezdődhet el. És ez a reménység kíséri, vezeti végig útján. Egy olyan reménység, amely nem az emberen, hanem az Isten akaratán alapul. Egy olyan reménység, amely nem tőlünk függ. Ezért van örök, el nem múló, soha meg nem szakadó távlata, mert a mindig eleső ember nem önmagára, hanem arra az Istenre hivatkozva remél, aki tökéletes Atya és Úr. Reménységünk van tehát. A mennyben számunkra fenntartott, el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségünk. Hallottuk az örömhírt, és ünnepeltük egy héttel ezelőtt húsvétkor. Az Úr szenvedett és feltámadott értünk, biztos reménységünk van az örök üdvösségre. Készen van az üdvösség, amely egy napon, jelenlegi korszakunknak végső fázisában nyilvánvalóvá is lesz, mondja Péter. Valóban van örömünk, amely betölti a jövőnk felüli kétségek helyét. Van biztos pontunk az életben, amely örömre ad okot. Olyan biztos pontunk, amely felől szemlélhetjük megváltott életünk múltjának eseményeit, és tekinthetünk a jövőnk felé is. De mindezek ellenére mégis mondhatnánk, és mondjuk is sokszor, miért érnek bennünket szenvedések nap mint nap? Mert van okunk a szomorkodásra is. Hiszen bánat fogja el szívünket, amikor egy-egy szeretett testvérünk megbetegszik, vagy végleg leteszi a földi életet. És vannak nehézségeink is. Minden napjainkban szembe kell néznünk erőszakkal, igazságtalansággal, csalással, anyagi gondokkal, az idő hiányával, kudarcainkkal. Nem volt ez másképp a kis-ázsiai gyülekezetek életében sem. Péter itt különösen azokra a szenvedésekre utal, amelyeket az üldöztetések jelentettek. A megváltott keresztény élet nem jelent mentességet a küzdelmektől, a problémáktól. Péter az örömre biztat mégis. Természetesen nem arról a mazohisztikus érzésről beszél, hogy örüljünk a szenvedéseknek, hanem azzal az örömmel biztat, amely majd a szenvedések után vár minket. Az eszkatológikus örömre mutat előre, amelyet nem szabad elfelejtenünk. A jelent veszteség jellemezheti, de a jövőt minden bizonnyal öröm tölti majd be, hiszen ezt az ígéretet kaptuk Jézustól. A veszteség próba lehet, amely a hitet tökéletesítheti. Ahogyan az arany megtisztul a tűzben, és elveszi a tőle idegen, kevésbé értékes anyagokat, úgy az ember hite is tisztulhat a próbák által. Hogy minél nemesebb, hogy minél tisztább legyen. A hit próbája ugyanúgy az elköteleződéshez tartozik, mint a látás nélküli hit. Mert ahogy Péter címzettjei, úgy mi sem láttuk őt testben, és mi sem láttuk őt sohasem úgy, ahogyan majd látni fogjuk egykor. Nem láttuk, és nem is látjuk most sem. A múlt és a jelennel ellentétben, azzal a jövővel, amikor majd valóban meglátjuk Krisztust. Szenvedések vannak, még nem látjuk őt. Amikor azonban eljön Krisztus, a szenvedéseket öröm váltja majd fel. Ez a biztatás rejlik a megfogalmazásban is, hiszen az örömöt a görög nyelvben egy olyan ige alak fejezi ki, amely tartóságot, folyamatosságot, hosszú időt jelent, míg a szomorkodás mozzanatos, ideiglenesen tartó dolog. Ha érnek is bennünket veszteségek, ha van is miért szomorkodni, tudnunk kell azt, hogy mindez csak múló állapot, és töredéke annak az időnek, amelyet majd az öröm tölt be teljesen. Ahogyan a levél végén írja Péter, a minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Felolvasott igénk utolsó része az Ószövetség prófétáit kapcsolja be az események folyamatába. A prófétákat, akik egykor a Krisztusban megjelent kegyelemről prófétáltak, ahogyan most az evangélium hirdetői. A régi idők prófétái, Péter jelenének evangélium hirdetői, és mi is mindannyian ugyanannak a megváltó isteni tervnek a részesei vagyunk. Ézsaiás próféta szabadulást hirdett az erős nép fogságában szenvedő zsidó népnek, Miért lehetséges a szabadulás? Azért, mert a hatalmas Isten mindenek fölött úr. Képes megmenteni a hozzá tartozókat, akár milyen körülmények közül is. Előtte egy-egy nép, csupán puszta semmiség. A népek olyanok előtte, mint egy vízcsepp a vödörben. Annyit érnek, mint egy porszem a mérleg serpenyőn. De nem csak mindenható Isten ő, hanem szerető Atya is, aki számon tartja azokat, akik benne bíznak és törődik életükkel. Atya, aki ki akarja hozni választottját a fogságból, aki meg akar kegyelmezni. Az Úrtól jövő reménységet hirdeti a próféta az emberi reménytelenségben. Isten választát az emberi szóra. Tudták a próféták, és Péter emlékezteti veszteségek között élő olvasóit, hogy Krisztus dicsőségét is megelőzte a kereszten való szenvedés. Jézus jól tudta ezt. Tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie. De harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról, olvassuk Márk evangéliumában. Akkor pedig Péter mennyire tiltakozott még ez ellen, míg a kertben is megpróbálta megvédeni Jézust kardjával. Az ószövetségi proféták már tudták, hogy a Mesiásnak szenvednie kell megdicsőülése előtt. Kijelentetett nekik a lélek által, Isten Krisztus lelke által. Ugyanez a lélek szól ma hozzánk is. Nekünk is hirdettetik az evangélium, hirdettetik az örömhír, a jövő dicsőségéről szóló jó hír, mindazzal a vigasztalással együtt, hogy a jelenbeli nehézségek hamarosan véget érnek. Nem abban a keretben látunk, amelyet a jelen biztosít számunkra, hanem egy sokkal messzebb terjedő, mindent átfogó látásból kaptunk bizonyságot az életünkre nézve. Tudunk a Krisztus szenvedéséről és haláláról, de nem állunk meg ennél, mert hisszük húsvéti feltámadását, megdicsőülését. Szenvedése és feltámadása által birtokoljuk azt a reménységet, amely az örök életre kísér bennünket. Azt a reménységet, amely nem enged bennünket bűneinkben örökre megmaradni, hanem kiemel minket tehetetlenségünkből, reménytelenségünk poklából. A mai napra ebben az országban sokan tekintenek reménységgel. Úgy gondolják, hogy nemzetünk egy új szakaszt kezdhet most el. Bíznak az emberekben, akik pozitív változást tudnak hozni. És mindez nagyon fontos. Fontos ez a reménység is. De nekünk van egy még nagyobb reménységünk. Hiszen az ige olyan reménység, amely az emberekben való csalódás idején is megmarad. De ugyanakkor reménységet ad az emberi megújulásra vonatkozóan. Két héttel ezelőtt milyen nagy öröm volt látni gyülekezetünkben a felnőttek hitvallástételét. Megtapasztalni azt, hogy Isten ma is meg tud ragadni embereket, és meg tud életeket változtatni. Mi is új életet kaptunk, ezzel a reménységgel tekinthetünk a másik emberre is, ezzel a reménységgel nézhetünk az ő megújulása felé is. És ez a remény kell, hogy növelje odaadásunkat, elköteleződésünket az Isten ügye iránt. Ez a reménység kell, hogy a veszteségeken átemelve utat mutasson nekünk a mindennapokban, hogy bátorítson az evangélium továbbadására, a mások felé történő misszióra. Isten saját maga határozott úgy, hogy az elbukott és bűnét elhagyni nem tudó ember után menjen. Hogy legyen kiút a reménytelenség szárt által is megjelenített poklából. Ő döntött úgy, hogy megbocsát az embernek, hogy önmaga részét, fiát küldi el, hogy felvegye az emberi testet és váltságot hozzon az emberi bűnért. Isten számunkra is reményt készített. Olyan reményt, amely túlmutat és átsegít az ideiglenes nehézségeken, szenvedéseken, fájdalmakon. Már akkor elkészítette, amikor mi még nem is éltünk. Amikor mi magunk egyen-egyenként, személyesen még fel sem ismertük reménytelenségünket. Ezért a reménységért kell kinyújtani a kezünket. Ezt a reménységet kell elfogadni, és továbbadni ezt másoknak is. Ebben az évezredek óta hirdetett reménységben érdemes járni mulandó földi utunk véges napjain, az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökség felé. Amen. Feleljük az igére és énekeljük a 19. Zsoltárunk 6. és 7. versét. 19. Zsoltár 6. verse így kezdődik: aki szolgál néked, tanul Uram tőled nagy jó tanulságot. imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem hagytál minket a reménytelenség sötétségében. Köszönjük, hogy Te a legnagyobb áldozatot hoztad értünk, hogy eltörölt bűneinket, amelyek elszakítottak tőled, hogy remény csillanjon bűnös elveszettségünkben, hogy új életünk legyen. Dicsérünk téged azért, hogy bocsánatod már születésünk előtt készen volt számunkra. Csak el kell fogadnunk kinyújtott kezedet, és életünk az üdvösség reménysége felé fordulhat. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ennyire számítunk neked, hogy szereteted ilyen nagy irántunk. De látjuk, Urunk, hogy mindezek ellenére mennyit vétettünk ellened. Tudjuk, hogy saját magunk nehezítjük meg utunkat, amikor nem rád tekintünk, amikor veszteségeink eltávolítanak tőled, és nem tudunk közeledni hozzád, rád tekinteni. Bocsásd meg számos bűnünket, tégy minket szabaddá tőlük. Emeld fel lelkünket a benned való élet magaslatáig. Urunk, áldj meg bennünket Krisztusi lelkülettel. Add, hogy a reménység vezesse életünket, hogy ez sugározzék rólunk a mindennapokban, akkor is, ha veszteségek érnek minket. Add, hogy tudjunk erről a reménységről bizonyságot tenni, másoknak is utat mutatni az el nem múló üdvösség felé. Add, hogy gyülekezetként is világíthassunk környezetünkben, ebben a városban, úgy, mint akiket a Te váltságod és ígéreted vezérel. És kérünk most Téged mindazokért, akikre vezetés, irányítás bízatott és bízaték. Adj, Urunk, nekik bölcsességet a helyes döntésekhez, a felelősségteljes vezetéshez. Könyörgünk hozzád országunkért, magyar népünkért, Te légy őrzője és megtartója ennek a nemzetnek. Legyen így. A Jézus Krisztus nevében kérünk, akit elküldtél, hogy ne vesszünk el, hanem örök üdvösségre szóló reménységünk legyen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. A reménység Istene töltsön be titeket hitáltal, minden örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben, a Szentlélek ereje által. Amen.